Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy már Orbán Viktor tihanyi kijelentésével kampányol Romániában a szélsőséges magyar ellenes elnökjelölt George Simion. Fizetett hirdetésekben terjeszti, hogy a magyar miniszterelnök egyetért vele abban, hogy most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje. Ha győzni fog vasárnap, Orbán is győz vele együtt. És az erdélyi magyarok? Ide kapcsolódik, hogy Magyar Péter holnap 1 millió lépéses zarándok utat tervez gyalog Nagyváradra, de természetesen nem az elnökválasztási kampány idején menne át Romániába, hiszen maga az út a tervei szerint legalább 10 napig, esetleg 2 hétig fog tartani, hanem végigmegy Kelet-Magyarországon, ott számos településen megáll, emberekkel beszélget, egy-két helyen talán beszédet is mond, és aztán majd, miután már lezárul az elnökválasztás, lép át román területre. De a legjobb pillanatban, amikor Orbán éppen lepaktált a magyar ellenes elnökjelölttel? Lehet-e ebből politikai haszna a Tiszapártnak, Magyar Péternek Erdélyben, a határon túl? Következő témánk, hogy eközben Orbán, aki ezek szerint békét kötött a román szélső nacionalistákkal, háborút indít az ukránok ellen, legalábbis politikailag. Példátlan titkosszolgálati akció indult Magyarország ellen, írta Facebook oldalán. Összehívtam a védelmi tanácsot. De nem Ukrajna leplezett le állítólagos magyar kémeket a minap? Vajon erre most mit találnak ki Orbánék? Hogy ezt Ukrajna indítja Magyarország ellen, és nem esetleg mi Ukrajna ellen, de mondjuk lebuktunk, vagy valamiért az ukránok lebuktattak minket. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy durva náci antiszemita bejegyzést osztott meg egy egri fideszes képviselőnő? Így szól. Dobrev Klára, a népgyilkos apró Klein Antal unokája. Notabene nem volt soha Klein apró Antal. És John Paul pápa, hogy micsoda? John Paul második János Pálnak hívták. Kinek jutott eszébe ez a John Paul? Na szóval, John Paul pápa ellenes merénylet szervezőjének, a bolgár állambiztonsági tisztnek a lánya, tegyük hozzá, nem, a második János Pál pápa elleni merénylet kísérletben valóban a bolgárok vettek részt, de nem Dobrev Klára apja, aki külkeres mérnök közgazdász volt, ehhez az égvilágon semmi köze nem volt. Szóval Dobrev Klára a judeobolsevik genetikailag predisponált magyar ellenes rasszista tömeggyilkos akar Magyarország miniszterelnöke lenni. Hát, hogy judeobolsevik és genetikailag predisponált, ezt még csak valahogy megérteném, magyar ellenes, még ezt is gondolhatja róla bárki, de hogy rasszista tömeggyilkos lenne Dobrev Klára, ezt az égvilágon soha senki nem mondta, de most egy egri fideszes képviselőnő kirakta a Facebook oldalára. Nem kérünk belőle, így szólt tovább a poszt, számára egy választás van csupán, tűnjön el Magyarországról. Szép, ugye? Dr. Rák Sándorné, az egri képviselőtestület kulturális, igen, kulturális és idegenforgalmi bizottságának elnöke, korábban a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban tanított. Így még szebb. És akkor tegyük hozzá, hogy a posztot átvette valahonnan, hát hogy honnan, ezt a 444 derítette ki. Eredetileg egy Lantos Magdolna nevű felhasználó tette ki, aki a névjegye szerint a Békés megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályán dolgozik, járványügyi területen. Elérte az antiszemita járvány. Rák Sándorné, a fideszes egri képviselő azóta levette a posztot a Facebook oldaláról, és bocsánatot kér, de vajon mennyire mélyen ül meg az antiszemitizmus Magyarországon, hogy lehet, hogy még a politikában is ennyire benne van, és ennyire gátlástalanul tör fel. Lesz-e ez a Fidesznek legalább egy-két finom vagy durvább szava? Mit gondolnak aztán arról, hogy Karácsony Gergely azonnali hatállyal leváltotta a BKV vezérigazgatóját, hogy a nagyszabású csalásokkal vádolt hírhet számlagyárossal személyes kapcsolatot tartó Bolla Tibor ne töltesse be tovább ezt a vezető posztot a Budapesti Közlekedési Vállalat élén. A kérdés persze fölvetődik, hogy vajon a főpolgármester csak most tudta meg a 444 cikkéből, hogy milyen személyes kapcsolatok vannak Bolla és a számlagyáros között, aki letartóztatásban van, vagy valamit tudott, csak nem ennyire biztosan és nem ennyire határozottan. Minden esetre a budapesti Tisza a teljes vezetőváltást sürgeti a közlekedési vállalatnál, Vitézi Dávid szintén. Hát a BKV-ban úgy látszik, sok furcsa dolog történt és történik. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Halló, jó napot kívánok!
Halló, üdvözlöm, Bolgár úr! Én pontosan ezért hívtam, mert az interneten nemrég olvastam ezt a egri képviselőt, aki ezt föltette a Facebook oldalára, ezt az antiszemita,
igen,
nem fogom elmondani, hogy mit, és hogy ez még mindig képviselő, én ezt nem fogom fel. De az a baj, hogy ez csak leírta, hanem ez ilyen is, ezt is gondolja.
Hát nyilván elolvasta, és nyilván egyet értett vele, és úgy gondolta, hogy másoknak is tudniuk kell erről. Úgyhogy persze.
De ha ő nem lenne ilyen, akkor ez lapozott volna, és kész.
Hát hogyne?
És elfelejti. De ez ilyen, és rengetegen vannak a Fideszben ilyenek. Most ha a Fideszből ezeket mind kirúgnának, akkor alig maradna ember, mert ezt a képviselőt azonnal ki kéne rúgni. Milyen képviselő ez? Kit képvisel? Mit képvisel?
Igen, el tudom képzelni, hogy ezt meg fogják tenni, mert ez annyira kínos, annyira kellemetlen, és akármennyi antiszemita van is a Fideszben, nem tudjuk mennyi van, de ezt a Fidesz nyilvánosan nem vállalhatja. Úgyhogy
hát
szerintem...
Nem vállalhatja, de sok van benne.
Igen, csak ezt a nyilvános és igazán eszement és dühött antiszemit, gyilkos antiszemitizmus, nem tudok mit mondani
de
rá, nem vállalhatja.
Ha megkérdeznének, hogy miért kibántotta őket, miért, akkor egy se tudna levegőt se kapni. Hát fogalmuk nincs, hogy miért.
Igen, hát mostanában ráadásul, amikor Orbán miniszterelnök feltűnően szoros és baráti kapcsolatot tart fenn Izrael miniszterelnökével, ez egy fokkal még kínosabb, mint lett volna.
Persze, és ebben a román szélső jobboldali akárkivel, igen, hogy fér ez a kettő össze?
Nehezen. Nehezen, de Orbán meg tudja csinálni. Meg tudja csinálni.
A saját érdekei semmi más nem érdekli. Innen is hát, ha lecsöppen neki valami, onnan is hát, ha lecsöppen neki valami, mert már azt se tudja, hogy hol van.
Igen.
Hát ez valami egyszerűen, és az, hogy ő bocsánatot kér, hát számít ez. Előbb kell gondolkozni, és utána kell leírni valamit, nem fordítva.
Hát igen, természetesen.
Hát ez szörnyű. Egyszerűen szörnyű, hogy valakinek van pofája ilyet leírni, és egy képviselő.
Igen, mondom, van egy olyan érzésem, vagy legalábbis, ha én a Fidesz volnék, természetesen ez már önmagában egy önellentmondás, de ha a Fidesz volnék, azonnal azt mondanám, hogy mondjon le. És szerintem meg fog történni, mert ez vállalhatatlan, és végigfutott a médián. Először a posztot vette le, aztán őt fogják levenni erről az egri képviselői posztról. De
most
hát ez a minimum.
A Gyurcsány Ferencről csak annyit szeretnék mondani, hogy a Gyurcsánynál becsületesebb képviselő nem volt az egész tizenakárhány évben, aki mindig csak adott, és soha nem vett el.
Akkor mit gondol, hogy miért mondott le most?
Mert már 20 éve, nem akarom kimondani, hogy mit művel vele a Fidesz. 20 éve. És ez úgy ráragad az emberekre. Mert én igazán semmi rosszat nem tudnék rá mondani, és az, hogy azt a most az összödi beszédre hivatkoznak, mert nincs más, de a Gyurcsány akkor egy nagyon fiatal, egy tapasztalatlan volt, és ő nem gondolta, hogy ennyire ellene tud az Orbán fordítani bármit, mert az Orbán gonoszságát azt nem lehet felülmúlni. Egyszerűen ilyennek született. Úgyhogy most azt mondom, hogy nem tehet róla, de tehet róla, mert egy ember azért tudja magát mérsékelni, vagy mit tudom én fegyelmezni, de igazából az Orbán az, aki mindenkit ki tud csinálni, aki csak akar, és a sok hülye, aki ott körülötte van, bocsánat, de ezt kell mondanom, aki ebből él, hogy ott az Orbán
akkor nem olyan hülye, mert
nem ért semmihez.
Igen, nem hülyék, mert 15 éve megélnek ebből, úgyhogy ez nem hülyeség.
Akkor megélnek belőle, de mihez is értenek?
Hát az egyik fugálunk ehhez, a másik
nincs.
Ahhoz.
Értenek fugálunk ahhoz. Az a Nagy Márton ért a költségvetéshez. Fogalma nincs.
Azt mondják, hogy tehát egy tehetséges, jól képzett közgazdász.
Hát lehet, csak még nem derült ki.
Valószínűleg azt csinálja, amit a főnök mond. Azt mondja, hogy ezt kell mondani, ilyen költségvetést kell összerakni, ezzel minden kell hitegetni az országot.
Hát, hogy mi nem érezzük, hát az egy dolog.
Igen. De hát ezért aztán majd valakinek viselnie kell a felelősséget, és Orbán arra
milyen
játszik, hogyha valaki viseli.
Milyen felelősségről beszél?
Hát, hogyha buknak vele, akkor Nagy Márton a hibás. Ha rossz
és
a költségvetés. Hát akkor kirúgja.
Semmi, akkor semmi van.
Így van. Köszönöm szépen, asszonyom.
Nagyon szépen köszönöm.
Viszont hallásra.
Viszont
a vonalban pedig Kátai István, a Kossuth-Tisza-sziget közösség szervezője Erdélyből, az erdélyi Kossuth-Tisza-sziget, így pontos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr! Üdvözlöm a hallgatókat!
Nyílt levelet küldött Magyar Péterhez, megköszönve erdélyi magyar értelmiségiek és polgárok nevében, hogy Magyar Péter holnap elindul az egymillió lépésre a békért és a nemzeti összefogásért egészen Nagyváradig. De először kezdjük ezzel az erdélyi Kossuth-Tisza-szigettel, amelyet ezek szerint ön vagy ön is szervezett, és minden esetre ön képviseli őket most. Hogy jött ez létre? Miért gondolták, hogy ilyennek kell lennie, vagy van értelme ennek?
Hát nagyon előről kell kezdeni akkor, vissza a KH-ig. Én rólam tudni kell, hogy azért az Orbán Viktor győzelme után 2010-ben már elhatároztam, hogy én nem állok be ebbe a sorba, és hát elég kemény kritikával illettem mindig is Orbán Viktor és kormányát. Soha, meg kell mondanom, soha nem hittem abban, hogy ő engem képvisel, vagy a családomat, vagy az erdélyi barátaimat. Ezt már valahol elmondtam, hogy 1998-ban ültem a Marosvásárhelyi Színház büféjében, mint színész, és bejött egy műszaki kolléga, aki most már nem emlékszem, milyen újságot tett le az asztalra, nem tudok nevet mondani, de a cikkre emlékszem, azt hiszem, hogy az volt a címe, hogy az erdélyek és a faj magyarok, valami ilyesmi. És az arról szólt, és ott lelletéve a pont, és a magyarországi magyarság és az erdélyi magyarság összeugrasztása, hogy a Csurka István kitalálta, hogy mi erdélyek, és különösképpen a székelyek lennénk a faj magyarok. Ezt mai napig engem fájdalmasan érint, és a fülembe cseng ennek az embernek a mondata, hogy végre kimondatott az, hogy mi vagyunk az igaziak, és mi nekünk kell megnevelnünk anyaországi testvéreinket, mert hát ők nem igazi magyarok.
Vissza kell vezetniük az igaz magyar útra az itteni magyarokat, az itteni magyarokat.
Igen, na, hát ebben én soha nem hittem, mai napig nem hiszek, és hát ez úgy kezdődött, hogy miután Magyar Péter nyilatkozatot tett, ahogy fogalmazott más is, és én is fogalmaztam, hogyha a Patás ördög lett volna, akkor is azt mondtam volna, hogy mellé állok. És teltek múltak a napok, és egyszer csak a propaganda székház előtt tartott tüntetés előtt fölhívtak, hogy tudnék-e Erdélyből olyan erdélyi magyarokat, akik kiállnak a Tisza párt mellett, és egy-két mondatot egy videó erejéig elküldenének erre tüntetésre. Hát akkor igyekeztem már tudatosítani a tiszásokba, hogy ez nagyon nehéz lesz, mert otthon nagyon nagy a félelem. Azért megpróbáltam, egyetlen egy ember nem merte vállalni, viszont nagyon sokan elmondták, hogy vele vagyunk István, nagyon szeretünk, de a munkahelyünkbe kerülhet, hogyha mi bármilyen szinten vagy bármilyen formában megnyilvánulunk Magyar Péter mellett.
És az ön munkahelyébe nem került ez a szembenállás Orbán politikájával az elmúlt 15 évben?
Az én munkahelyem 10 évvel ezelőtt megszűnt, én a civil szférában dolgozom, semmilyen állami juttatást, állami megrendelést nem kapok, így az én munkámban már ez rég került, történetesen akkor, mikor 2010-ben egy felajánlást visszamondtam, ami a minisztérium, akkori kulturális minisztérium által fogalmazódott meg felém, és nagyon jó döntés volt, hiszen nem hiszem, hogy együtt tudnék dolgozni azzal a Demeter Szilárddal, aki valamikor a kolozsvári Bulgakovban a Orbán János Dénes táskahordója volt, sokkal hamarabb volt az ő táskahordója, mint a Kis Lászlói, és nem hiszem, hogy együtt tudnak dolgozni azzal az Orbán János Dénessel, aki a Bulgakov kávéház vezetője volt, és pénzt hamisított, csak azért, mert úgy gondolta, hogy ettől jó fejleszt.
Ez egy valós dolog, hogy pénzt hamisított, mert valaki pénzt szerez, akár tisztán, vagy kevésbé tisztán, olyanról hallottunk, esetleg gyanús, vagy valamilyen bűnös módszer, de hamisít.
Bocsánat, hogy közbevágok, igen, ez igaz. Ő valóban egy hamisított pénzzel, nem tudom, hogy ő hamisított fel, de egy hamisított pénzzel ment le a közérdbe vásárolni. Tehát ez történet.
Hát lehet, hogy csak őt is átvágták, nem? Ez nem derült ki?
Hát most már nem emlékszem pontosan a történet, hogy lesz kimagyarázva, de hogy hamis pénzzel ment le vásárolni, mert úgy gondolta, hogy ezt megteheti már, akkor ez tény és igaz. Nem tudom most az interneten ez mennyire fellelhető. De akkor tudom, hogy nagyon sokan elhatárolódtunk a Jánostól, és nagyon sokan nem akartunk egy platforma lenni vele, vagy azzal a társasággal sem. Utána nagyon sokat bizonyítottak a Szűcs Géza úrral együtt, és a Farkas Verman Endre úrral együtt, és a Demeter Szilárd úrral együtt, hogy valóban velük semmilyen szinten nem lehet egyetérteni.
Pedig azért ez egy komoly karrier lehetőség itt Magyarországon az Orbán rendszerben. Erdélyből jönni, az erdélyi kulturális életből, és akkor itt akár államtitkár lehet az ember, akár Kossuth Díjas, akár főigazgató. Szóval, minthogyha Csurka István egykori világképe most valósággá válna. Igen, jönnek az igazi magyarok.
Nézd, én 2011-től Magyarországon élek, többnyire kettős vagy kétlaki életet. Nagyon jól éreztem magam egészen addig, amíg az Orbán kormány hatalomra tört. Azért, hogy valaki funkcióba kerüljön, nem volt szükség arra, hogy bármilyen pártpolitikai hozzátartozást igazoljon. Én is voltam több funkcióban, a Honvéd együttesnek voltam a színészfenek a művészeti vezetője, és nem gondolom, hogy bármilyen pártpolitikai alakulattal jóba kellett volna lennem ahhoz, hogy ezt a funkciót betölthessem. Sőt, akkor ugye egy liberálisnak nevezett is brüsszelista kormánynak voltam a ideje alatt a Honvéd együttes.
Hát ez az akkor az ő direktíváikat, az ő parancsaikat hajtotta végre, ismerjük ezt.
Ugye?
De annyit mondjon nekem, értem az ön személyes indulását, de ezt az erdélyi Kossuth-szigetet milyen emberekkel hozta létre? Olyanokkal, akik önhöz hasonlóan kétlakiak, itt is élnek, ott is élnek, vagy esetleg olyanokkal, akik ott vannak, ott élnek, ott laknak, és talán az elmúlt évekig, vagy akár a közelmúltig még bíztak és hittek Orbánban, de azt mondták, hogy nem, most már ezt nem tűrhetjük tovább, vagy elégedetlenek vagyunk vele, vagy látjuk, hogy hazudik a képünkbe, és kihasznál bennünket, de itt van ez a Magyar Péter, őhozzá szívesen csatlakozunk. Szóval kikből áll ez?
Nos, az erdélyi Kossuth-Tisza-sziget az rajtam kívül mindenki jelen pillanatban Erdélyben él és dolgozik. Abban állapodtunk meg, hogy a munkánkat, hogy ne befolyásolja és ne magyarázkodással kelljen teljenek a napjaink, ezért még egyelőre a neveket nem mondjuk el. Nem titkolják, hogyha természetesen arra kerül sor, és hamarosan ez be is fog következni, mert az a tervük, hogy Magyar Pétert a határnál fogjuk várni, mikor oda érkezik. Itt vannak közéleti személyiségek, volt igazgatók, jelenleg igazgatók, tehát azért is fontos, hogy egyelőre még nem jövünk ki a nevekkel, és nem áruljuk el azt, hogy ki is képezik az Erdélyi Kossuth-szigetet, mert érdemi munkával szeretnénk tölteni a napjainkat, és egyértelműen segíteni szeretnénk az elgondolást, amit Magyar Péter képvisel, hogy új jövő és új reményre van szükség ahhoz, hogy az erdélyi magyarság újra feléledjen.
Mekkora esély van erre? Mit érez az erdélyi magyarok körében? Főleg most, hogy van egy könnyen elnökké válható szélső jobboldali és szélsőségesen magyar ellenes elnökjelölt, akivel Orbán Viktor lepaktált. Ez például mekkora meghökkenést, megdöbbenést, esetleg sokkot okozott erdélyi magyarok körében, vagy sokan azt mondják, hogy hát ha Orbán így gondolja, akkor lehet, hogy van benne valami.
Nézze, ez egy nagyon-nagyon veszélyes talaj, ami jelen pillanatban az erdélyi magyarság képviselői jártak. És ami Orbán Viktor is jár. Én úgy látom jelen pillanatban, hogy a kihozanodás felé tartunk, de hogyha a közösségi médiában a komment szekciót nézzük, akkor ott azt látjuk, hogy próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Orbán úr tihanyi beszédét azt mint egy előrelátó együttműködésnek fogják fel, és ezt nagyon veszélyesnek tartom. Tehát meg talán meg is értem, mert a trauma az kiválthatja azt, hogy elkezdünk tagadni valamit. Tehát ha valaki és egy népcsoport, vagy az erdélyek 15 évig azt hallgatták, hogy Orbán Viktor a legnagyobb megmentőjük, és amit Orbán Viktor tesz az erdélyi magyarságért, az a legjobb. Nehéz felfogni egyik napról a másikra, hogy milyen veszélyt rejteget az, amit ő képvisel. Visszatérve a Magyar Péter egymillió lépés a békért akciójára. Ezért is érezzük úgy például, hogy szükség van arra a lépésre, hogy ne csak kilométerek megtételét jelentse, hanem ezt az akciót én úgy tekintem, hogy ez egy bizalmi szakadékot is áthigaz. Mert ez véleményem szerint nem deklarációkkal, nem előre gyártott kampányvideókkal akar hozzásolni erdélyi magyarokkal, hanem gyalog, lépésről lépésre.
Ember közelben találkozni akar velük, de nincsenek ennek kockázatai?
Elérzékenyültem, mert ez fontos, ez a gyalog, lépésről lépésre És itt nyilván mondhatja, hogy lépésről lépésre Orbán Viktor is közeledett Tusványosra, de ebből én határozottan mondom, és picit emelkedett hangon, hogy sokan nem kérünk ebből. Sem a fajelméletbe hajló retorikából, sem abból az erkölcsi hierarchiából, amelyben Erdély csak háttér a hatalmi szereplő saját szerep felfogásához. Orbán Viktor azt gondolja, megteheti erről, Stefano Bottoli elég szépen írta a minap, azt gondolja, hogy ő elég erős és elég befolyásos ahhoz, hogy bármit kimondjon, különösen azok előtt, akiket a saját politikai, kulturális közösségre részeként tekint. Tehát az erdélyi magyarok pedig ebbe a kör, az erdélyi magyarokat pedig ebbe a körbe sorolja.
Igen, nem hát a sajátjainak tartja.
A politikai bűség és kulturális lojalitás szempontjából az egymilliós közösséget a sajátjának.
Így van, igen. Éppen ezért nem érzi a kockázatát, annak akár a fizikai kockázatát, hogy Magyar Péter ki tudja hány ember társaságában átlépi a határt, a másik oldalon önök fogják várni, lesznek mondjuk néhány százan, vagy néhány tucatnyian, nem tudom, akár néhány ezeren is, lehet, hogy erre az alkalomra sokan összegyűlnek, de lehet, hogy még egy nagyobb tömeg fogja önöket várni, ellenségesen gyűlölködve, hogy mit kerestek itt, mi igenis abban vagyunk érdekeltek, hogy Orbánnal, Orbán Magyarországával együtt védjük meg az erdélyi magyarok érdekeit, szóval nem lehet valamiféle konfliktusra is készülni, vagy számítani?
Nézze, ez annyira kiszámíthatatlan és megjósolhatatlan, hiszen egy választás előtt állunk Romániában, aminek jelen pillanatban nem tudjuk, hogy mi a kimenetele. Szeretnénk, hogy ne az Orbán által támogatott
Gyorgye Szimion
kerül hatalomra. Bocsánat.
Igen.
Egyszerűen annyira kavarognak ilyenkor a gondolatok a fejemben, és nehéz nem érdemesen beszélni erről. Hogy visszatérve, hogy nem tudjuk, hogy hogy alakul. Bízunk abban, hogy mire Magyar Péter lépésről lépésre eléri a magyar határt is, mi a határ túloldalán állunk, akkor egy olyan államelnökünk lesz már Mikus Orbán személyében, aki független jelöltként éppen, mint nem Magyar Péter, nem a pártokhoz beszél, hanem közvetlenül a választókhoz is. És számomra ez úgy tűnik, és sokunk számára ez úgy tűnik, hogy ez meghozza a sikert, és bízok benne. És én mindenkit arra bíztatok, hogy bízon abba, hogyha Mikus Orbánra fog szavazni, akkor egy szebb és egy jobb országot fogunk tudni építeni, és azt is remélem, hogy jövő tavasztól Magyar Péter már egy új európai elkötelezettségű román miniszterelnökkel rendezheti a két ország kapcsolatát. Mert fontos, hogy a két ország kapcsolatát rendezze. Nem az RMDS-en keresztül, nem a kisebbségi képviseleten keresztül, hanem egyszer fontos lenne már 1990 után, a román forradalom után valóban megtörténjen a román-magyar viszony rendezése. Nem szavak szintjén, hanem újra kell építeni, mert eljött az idő a megbékélésre.
Köszönöm szépen Kátai Istvánnak, az erdélyi Kossuth-Tisza-sziget közösség szervezőjének, akkor sok sikert és sok erőt kívánok. Viszont hallásra!
Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm!
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, Judit vagyok.
Parancsolj!
Nehéz lesz most megszólalni a Kátai művész úr után, mert valóban érzelmileg nagyon fölkavaró, ami ott Romániában most történik. Minden esetre azért telefonálok, mert engem érzelmileg nagyon fölkavart Dobrev Klára reakciója az egri fideszes képviselőnő bejegyzésével kapcsolatosan. Egyrészt azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy nekem mi a szubjektív véleményem azzal kapcsolatban, hogy a képviselő asszony nem mérte föl, vagy antiszemita szándékkal tette ezt meg. Nyilvánvaló, hogy ilyet nem tehet egy közszereplő, hogy olvasatlanul csupán indulatból megoszt valamit. Azt hozzá kell tegyem, hogy az én buborékomban, liberális körben is számos, akár csúcsértelmiségi ellenzékinek szoktam jelezni, hogyha valami olyan dolgot oszt meg, és akkor elnézést kér. Ja, bocs, nem néztem meg, hú, de ciki, és leveszi. Szóval nem akarom ezt a történetet kisebbíteni, viszont azt gondolom, hogy hát egyszerűen megint kibújt a szög a zsákból Dobrekvára és a DK mentalitása. Szóval az ő válasza erre az egri képviselő asszony bejegyzésére az, hogy általánosít, és nem is a Fideszre általánosít, az sem lenne helyes, azt is azt gondolom, hogy tisztességtelen lenne általánosítani, hogy minden fideszes, vagy akár ennek a hölgynek a köre antiszemita lenne, de hogy finoman elrejti a szövegében, hogy a buhóc fejek, és nem tudom milyen jelzők, amivel nyilvánvalóan Magyar Péterre utal, és hogy ezt a fajta jobboldali, tehát ez is kikérem magamnak.
Igen, hogy így
tehát,
nevezi, hogy ezt az acsarkodó, erőszakos, igen, jobboldali politikát kell magunk mögött hagyni. Ez hát valóban, igen, általánosítás.
Általánosít, és össze akarja mosni a fideszes képviselő asszony azokkal a jobboldali emberekkel, akik most per pillanat mondjuk ellenzéki gondolkodásúak, vagy éppenséggel nem a Dobrev Klárára, vagy a általa nevezett baloldalra szavazna. Szóval ennek kéne véget vetni, ennek a manipulációnak, amit ő folytat, meg az ő pártja folytat. Hozzáteszem azt is, hogy ez a vasárnap megjelent kis videója, amiben megint nem programról beszélt, nem a víziójáról beszélt, annak ellenére, hogy együtt érzek vele, leginkább a kiskorú gyermeke miatt, és nagyon remélem, hogy az a pokol, amit ő megjárta, hogy szó szerint elhangzik a videójában, az majd idővel megnyugszik. Szóval emberileg együtt érzek vele, de mégiscsak azt mondom, hogy megint aránytévesztés. Tehát én nem gondolom, hogy azért, mert ő magát baloldalinak mondja, jobban, vagy szakmaiabban, vagy tudná képviselni a baloldali embereket. Egyszerűen látunk egy olyan asszonyt, aki most ő hiába mondja, hogy ő nem valakinek a lánya, de ki az, aki Medgyessy Péter tanácsadója lehetett volna, vagy kampánycsapatában dolgozott volna olyan fiatalon, hogyha nem valakinek a lánya. Ki az, aki ilyen karriert persze, hogy be tudott futni, és én nem vonom kétségbe se az intellektusát, se a műveltségét, se a rátermettségét, sem az erőfeszítését, a belefektetett energiát, de hát könyörgöm, ne tagadjuk le, hogy azért neki könnyebb volt.
Igen, hát ettől persze ő még nem bűnös, ugye a különbség
nem
az,
bűnös,
hogy de az is igaz, hogy ő abban a családban született be, és abban az időben, abban a rendszerben neki itt könnyebb volt. Igen. Ez mind hozzátartozik az ő előéletéhez, az ő személyiségéhez, nem kell letagadni, csak nem kell bűnösnek beállítani őt.
Semmiképp nem kell, csak szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy amíg látunk egy jobboldali, konzervatív embert most, aki azt mondja, hogy ő és a csapata képes képviselni jobboldali, baloldali, liberális, akár nacionalistát is, én azt gondolom, mert ezt is el kell fogadnunk, hogyha az ember nem akarja kiszolgálni a ideológiai, nem tudom, most belefutottam, mert megint tudom, most olyan vagyok, mint a Márki Zaj, hogy minden marhaságot összehoz, ne haragudjon. De hogy csak arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy azt ne felejtsük el, hogy az empátia, az arányérzék, az, hogy kinek mennyire lemes a lelke, vagy a jó szándéka, az teljesen független, hogy honnan származik. Én nem gondolom, hogy Magyar Péter kevésbé tudna baloldali politikát képviselni, mint Dobrev Klára, aki nem érzi, hogy a vasárnapi videójában, mint egy megöregedett királylány, egy kastélyban bolyong egyik asztaltól a másik üresen kongó terembe, tehát olyan minőben beszél arról, hogy én átérzem a ti problémáitokat, ami látszik, hogy nincs kapcsolata a valósággal. Tehát ma Magyarországon egy középosztálybeli értelmiségi család is egyszerűen nem teheti meg magának azt, vagy nem engedheti meg magának azt, hogy ilyen kényelmes élete legyen, mint amilyen egész életében volt Dobrev Klárának. És akkor nem látja, hogy egyszerűen amit ő képvisel, az egy ilyen manipuláló, gügyögő, érzelmekre ható kampány, nem több. A Gyurcsánynál ez hitelesebb volt, mert hogy ő egy, mit mondott, ő melós családból jött, vagy nem tudom őt szó szerint idézni, tehát nála hitelesebb volt, de Dobrev Kláránál ez egyáltalán nem hiteles, bocsánat, elvittek az érzelmeit.
Munkásosztály legalsó részéről jött a Gyurcsány.
Igen, de mondjuk ez sem jelenti azt, hogy empatikusabb. Szóval nekem arra szeretném végül is kifutatni ezt a dolgot, hogy itt van egy nő, aki azt mondja, hogy megjárta a poklok poklát, és akkor még most is ebben a fájdalmában is, amikor állítólag ugró rajtot vesz, vasárnap is, meg ma is, úgy fogalmazza meg magát, hogy valakit minősít. Hát hogy lehet így kommunikálni?
Igen, hogy ennek a tényleg gyalázatos posztnak az őrá kihegyezett, tényleg elfogadhatatlan és gyomorforgató kijelentéseiből azért nem lesz szabad arra következtetni, hogy az egész jobboldal ilyen.
Hát igen, és hogy nem, ide Magyar Péter, bocsánat, mert nyilván Magyar Péterre utalt, amikor azt mondta, hogy ez a, vagy ott szó szerint jegyzés, ez már sokadjára, talán vasárnap is elhangzott ez a bohóc fej, meg ez a nem tudom, tehát Magyar Péterre utalgat, és ezt is kikérem magamnak jobboldali konzervatív emberként, hogy érződik ebből a posztból, hogy hergeli a saját szavazóit, nagyon kevesen vannak már én szerintem, hogy hergeli a szavazóit, hogy ezek a konzervatív jobboldali emberek, ezek igen, ilyenek, acsarkodnak, gyűlölködnek, és adott esetben igen, antiszemiták. Hát hogy lehet ilyet mondani? Hogy lehet...
Igen, mert valami gondolom, olyat hogy... kell mondani, hogy ez elfogadhatatlan, ez fájdalmas, és remélem, hogy még a Fidesz is, amelyik tényleg már lassan szélső, nem lassan szélső jobboldali, és egy pártrendszerre tör, de még ez a Fidesz sem tűri ezt el, mert ez egy tisztes vagy egy normális jobboldali számára elfogadhatatlan, egy konzervatív, egy jobboldali, vagy egy tisztességes ember számára elfogadhatatlan. Lehetne így reagálni erre, igaza van.
Hát igen, Bolgár úr, én ezt szeretném, hogy egyszerűen én azért örülnék ennek, hogyha ez most így feloldódna, ez a DK, és ne haragudjanak a DK szavazók, mert én azt érzem, hogy egy kutya, az a fajta gyűlölet, az a fajta hergelés, amit a Fidesz csinál, ugyanezt csinálja a DK. Hát, nézzük meg az nem, Arató képviselő urat,
nem,
Vadai Ágnes, de mindenki...
Nem tennék egyenlőségjelet közéjük semmiképpen sem.
Hát én tennék, mert én úgy érzem, hogy lelettem acsarkodózva, lelettem antiszemitázva, és folyamatosan
igen,
meg vagyok
az igazságtalan, ha ilyen általánosításokat tesznek, így van, és meg is értem, hogyha nem akarja magára venni. Úgyhogy örülök, hogy hozzászólt. Köszönöm szépen, viszonthallásra. A vonalban pedig Csillag István, jogász, közgazdász volt, gazdasági és közlekedési miniszter, publicista, aki rendszeresen a Népszavában ír a közéletről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Legújabb cikkében azzal a címmel, hogy egy politikai gyilkosság anatómiája, és hogy egy kicsit végig fusson a hideg a hátunkon, rögtön azzal is kezdi, hogy a közvéleménykutatások szerint Magyar Péter és pártja a Tisza hetek óta erősödik, ettől a reménykedők között is egyre hangsúlyosabb a rémizgetés, hogy jövőre nem is lesznek választások, vagy ha mégis lesznek, addigra a Tisza pártot betiltják, vagy egy igazán Putyint másoló forgatókönyv szerint Magyar Péter már börtönben lesz, sőt esetleg ... Hát akkor ez már ott a politikai gyilkosság anatómiája felé vezető bevezetés volt. Miért jutott eszébe a görög ezredesek puccsa erről a mai magyar helyzetről?
Elsősorban amiatt, mert hasonló volt a helyzet, hát azért elég régen, majdnem hát jó 60 évvel ezelőtt Görögországban erősödött egy baloldali mozgalom, amit nem tudtak megállítani, és annak a megállítására olyan eszközöket használtak föl, a feszültséget gerjesztették, és olyan eszközöket használtak föl, aminek a végén a vezér alakját annak a mozgalomnak, egy Lambrakis nevű képviselőt meggyilkolták. Na most itt is egy olyan időszakban élünk, ahol tőlünk nem is olyan messze egymás után potyognak ki a Putyint bíráló, vagy vele egyet nem értő személyek magasabb, vagy kevésbé magas emeletekről.
Mint a tizedik emelet lenne a biztonságos. Azaz, úgy látom, hogy azt lőtték be, hogy a tizedik emelet az igen, jó erre a célra.
Kipotyognak lefelé már kevésbé. És hát valami hasonló indulatgerjesztést látok itt Magyarországon, és hasonló indulatgerjesztést látok Romániában is. Magyarországon azt tűnik ki, hogy azt a fajta bizonytalan érzést akarja kiváltani a hatalom, hogy mint egy megváltás legyen a katonák megjelenése, a rendteremtés, a konzervatív jogrend helyreállítása, ahhoz képest, hogy itt egyszer csak elkapnak autós üldözés, látványos autós üldözés nyomán ukrán ügynököket, és lényegében folyamatosan próbálják meg a mentelmi jogától megfosztani Magyar Pétert az Európai Parlamentben, amelyeket persze mindig úgy is mondhatnánk, hogy nem a hatalom kezdeményez, hanem mindig valamilyen civil mozgalom, de a lényege a bizonytalanság érzetkeltése és a káosz kialakítása, és ebben a káoszkeltésben természetesen sokféle kimenet lehet, nem feltétlenül a politikai gyilkosság az egyetlen, de ha amiatt alakult ki káosz, mert létrejött egy hatásos ellenerő Orbán hatalmával szemben, akkor ugye annak a betiltása, annak a korlátozása az egy lehetséges eszköz. Ezért jutott eszembe a görög puccs, mert az is hasonló körülmények között, tehát a káosz kialakításával indult el, ezzel kezdődött, és a végén lényegében egy fegyveres hatalom megragadásban végződött.
Tehát az a félelme, hogy a karaktergyilkosság a potensnek látszó ellenféllel szemben úgy látszik nem működik. Ha esetleg a különböző adminisztratív próbálkozások sem, akkor az egyre nagyobb káoszban és egyre nagyobb kétségek között vergődő hatalom akár a legsúlyosabb eszközökhöz is nyúl, vagy esetleg már nem tudja, hogy mihez kapjon, és akár véletlenül is, talán még a szándékaik ellenére is bekövetkezhet a káoszban egy ilyen végső megoldás, mint amilyen például Görögországban?
Arra gondolok, igen, ebben van adott esetben logika, de arra gondolok, hogy a provokációk sora, amit láttunk a Mentzer-féle megszólalásban, látunk azóta is, az elvezethet, hogy esetleg valahol elpattan egy húr, nem is kell feltétlenül a hatalom erőszak szervezeteit látni ebben, mert én inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy Magyar Péter és mozgalma eddig inkább a rendőrökkel például szót tudott érteni, amikor provokáció éri, és voltak éppen amitől tartunk, hogy nem feltétlenül mondjuk hivatalos erőszak zajlik, hanem valakin erőt vesz az indulat, mint ahogy például most ez az EGRI képviselőasszony megszólalása is valami hasonlót példáz, és ezt föl lehet használni. Hát emlékezzünk vissza, hogy nem a hatalom támadta meg felháborodásában annak idején a tévészékházat, hiszen éppen, hogy Gyurcsány volt hatalmon, de egy pucsnak is beillik, ahogyan a kopaszokot gyújtogattak, és azt mondanám, hogy egy ilyenfajta indulatkeltés nem tűnik idegennek az ilyen, meg az amolyan ultráktól, meg az azokat vezénylőktől sem. Ezért jutott eszembe ennek a cikknek a megírása, illetőleg annak érdekében, hogy ilyenkor mindig az összefogás, tehát amikor a nép sorfala védi önmagát, meg azt a vezetőjét, akit kipécéztek, mert adott esetben meg tudná kérdőjelezni a fennálló hatalmat, Orbán Viktor hatalmat.
Nem az következik ebből a görög példából, hogy hát először erőszakos eszközökkel, törvénytelenül, antidemokratikusan meg kell ragadni a hatalmat, aztán totálisan gyakorolni kell, és ebbe belefér az is, hogy az ellenfelet fizikailag is eltávolítjuk. Vagy pedig lehet egy olyan fajta forgatókönyv is, hogy először ki tudja, milyen erőszakos cselekményeket vagy ösztönöznek, vagy kipróbálnak, akár még a legrosszabbat is, vagy megpróbálják esetleg kiiktatni az ellenfeleket, fontosabbakat, kevésbé fontosabbakat, és akkor a rendteremtésre való hivatkozással veszik át a totális hatalmat. Szóval melyik forgatókönyv, ha egyáltalán bármelyiknek van, és remélem nincs Magyarországon esélye, de melyik látszik valószínűbbnek ilyen környezetben, ilyen helyzetben, mint amilyenben most Magyarország és Európa van, szóval melyik látszik a nagyobb veszélynek?
De hát a rémségek kicsiny boltja az elég nagy áruválasztékkal bír, hogy ebből válogasson a hatalom. Gyanakszom arra, hogy inkább az úgynevezett polgári elégedetlenség, hogy tudnélik már ezt a fajta rendetlenséget, hogy valaki egyszer csak megáll a teherautójával a kocsma vagy a templom előtt, és ott beszélni kezd, vagy azt a fajta rendetlenséget, hogy a gyülekezési jogához ragaszkodva néhányan próbálnak átjutni a hidakon, inkább ezt gondolnám alkalmasnak ennek a káosznak, a káosz közeli helyzetnek a kiváltására, aminek a nyomán lévén, hogy azért mégiscsak egy háború is zajlik a szomszédunkban, és erre való hivatkozással veszélyhelyzeti szabályozás lényegében megfosztotta a parlamentet és az állampolgárokat azoktól a jogaitól, vagy jogaik gyakorlásától, amelyeket normál békés időben az alaptörvény, illetőleg az alkotmány biztosított volna a számukra. Azaz könnyű erőt mutatni, és ennek az erőnek a célját pedig azzal álcázni, hogy itt most a rend, a törvényesség helyreállítása érdekében történik. Néhány lehet, hogy nem szép beavatkozás, hiszen ilyet ígért a miniszterelnök a húsvéti tisztogatás kapcsán is. Következésképpen én inkább ezt a forgatókönyvet látom lehetségesnek. Persze Európa közepén és egy uniós tagországban azért ez a fajta fegyveres beavatkozás nem olyan nagyon egyszerű, ehhez azért kell még néhány olyan más lépés is, aminek a révén ez az uniós normák betartásának a kötelezettsége is enyhülhet.
Hát bízunk abban, hogy ezt a néhány lépést már nem tudják megtenni. Köszönöm szépen Csillag Istvánnak, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Hát akkor röviden témáink ma délután. Orbán Viktor Tihanyi kijelentésével kampányol Romániában a szélsőséges magyar ellenes elnökjelölt Gyorgya Szimion fizetett hirdetésekben terjeszti, hogy a magyar miniszterelnök egyetért vele abban, hogy most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje. Ha győzni fog vasárnap, akkor Orbán is győz, és az erdélyi magyarok, ők is, vagy talán vesztenek. Vagy úgy gondolják, ha vesztenének, akkor majd éppen Orbán fogja megvédeni őket barátjától, Szimiontól. Orbán eközben háborút indított, legalábbis politikai értelemben az ukránok ellen, példátlan titkosszolgálati akció indult Magyarország ellen, írta a Facebook oldalán, és bejelentette, hogy összehívta a védelmi tanácsot. Tehát ezek szerint nekünk kell védekeznünk azok ellen, az állítólagos magyar kémek ellen, akiket Kárpátalján tartóztattak le, mert ott kémkedtek ukrán katonai létesítmények ellen. Érdekes gondolkodás. Dobrev Klárát gyalázta egy durva náci antiszemita bejegyzés posztolásában vagy megosztásával egy egri fideszes képviselőnő, aki ráadásul korábban a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban volt tanárnő. Hát érdekes dolgok vannak. Karácsony Gergely főpolgármester azonnali hatállyal leváltotta a BKV vezérigazgatóját, miután a 444 cikkéből kiderült, hogy a vezérigazgató szoros személyes kapcsolatban állt azzal a számlagyárossal, aki ellen eljárás folyik, és éveken át folyt is ellen eljárás, és aki kvázi beépült a BKV-be, hatalmas üzleteket bonyolított levele, szóval enyhén szólva korrupciógyanús a kapcsolat. Vajon most tűnt föl a főpolgármesternek, vagy amit tudott róla, az nem volt elég a vezérigazgató eltávolításához, és mi a véleményük arról, hogy Magyar Péter holnap 1 millió lépéses akcióra indul, el fog menni, el fog gyalogolni Nagyváradra. Közben persze sok helyen megáll Magyarországon, néhány helyen talán beszédet is mond, de ez nem a hagyományos országjárás folytatása lesz, hanem a békért és a nemzeti egységért tervezi ezt a hosszú gyalogos túrát, amely a tervei szerint 10 napig, 2 hétig fog tartani. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Tóth Egon vagyok.
Parancsoljon!
Bár én személyesen nem olvastam, csak most önöknél hallottam a hírekben ezt a antiszemitista megjegyzést, és nekem az a tapasztalatom az életben, társaságban beszélgetve, tehát ilyen magánbeszélgetések során, ha politikára kerül a sor, akkor én azt gondolom, hogy igen, Magyarországon egy lappangó antiszemitizmus igenis fenn van. Tehát ez bármilyen rendszerből beszéltünk, bármilyen rendszerből volt szó, de különösen most ebben az érában, bármennyire is azt mondják Orbánék, hogy nincs antiszemitizmus, stb. Az élet bugyraiban igenis ott van, és felszínre jön, és akkor olyan egyszerű kifejezésekkel, igen, a zsidók tehetnek mindenről, igen, a zsidók uralják a világot, igen, egy zsidó összeesküvésnek vagyunk a szemtanúi, és stb. Ez Magyarországon a napi életben élő dolog, ezt tapasztalom.
Igen, önnek bizonyára igaza van, és vakok volnánk, meg süketek, ha nem látnánk, nem hallanánk, és nem éreznénk, hogy van ilyen. De azt lehet mondani erre, hogy egy dolog, hogy van ilyen, és az emberekben vannak ilyen erőteljes elfogultságok és gyűlöletek, és valahogy nem tudnak szabadulni ezektől, így rendezik magukban a világot, meg a világ anomáliáit. Igen, tudjuk, és van más országban is ilyen. De az, mintha csökkent volna, vagy az ember azt gondolta volna, hogy fideszes körökben, akár politikusok, akár a környezetükben ez eltűnt a felszínről, mert azt látják, hogy a kormány nagyon büszke arra, hogy nálunk nincsenek, vagy alig vannak nyílt antiszemita megnyilvánulások, incidensek, és ráadásul az egyik politikai büszkesége Orbán Viktornak, hogy milyen kiváló a kapcsolata Izraellel, az izraeli kormánnyal. Tehát az ember azt gondolná, hogy ettől tartózkodnak, pláne olyanok, akik fideszes, még ha helyi, de akkor is fideszes politikusként vesznek részt a közéletben. És nem, úgy látszik, ezek a természetesnek gondolt ösztönök egyszer csak feltörnek a felszínre, méghozzá ilyen durva igen, formában.
Igen, épp nagyon jól mondta Bolgár úr, hogy a felszín. Tehát ez a felszín igen. A mélyben. Én beszélgetek sokszor úgymond, mint hogy a rádióba betelefonál közül, hogy igen, a fideszes barátaim, stb. Igen, a fel kerül abban a, nem abban a pillanatban, de néhány körmondat után ez a dolog, és én szerintem a Fideszben igenis, mint pártban, igen, nem tör felszínre, vagy nem törtek felszínre nyilván ezek a dolgok.
Hát nem engedik nyilván, nem engedik. Nem engedik felszínre, nem engedik felszínre törni a pártban.
Nem engedik, mert hogy ez ugye problémát okozna a nemzetközi életben, stb. Tehát erről ez a véleményem, hogy igenis él, és lappangóan ott van a magyar emberekben, nagyon sok magyar emberben, és nagyon sajnálom, azt kell mondanom, hogy igen, a jobboldali gondolkodású emberekben ez sajnos ott van, ez az antiszemita gondolat.
Biztos baloldaliak is vannak olyanok, akikben megvan, és tudjuk, hogy Magyarországon ennek sajnos szörnyű hagyományai vannak, nem lehet ezt olyan van, könnyen meghaladni.
Hagyományai. Igen. No, hagyj a következőt. Volt pénzügyminiszter, államtitkár, na bocsánat, ha neve most nem jut eszembe.
Csillag Istvánra gondol?
Bocsánat, Csillag István, igen, volt bocsánat, miniszter, ha igen. Nem jutott eszembe a neve. Csillag István előtt volt egy hölgy, és igen. Én, mint hölgytől, azért egy kicsit több empátiával gondolnék arra, hogy esetleg úgy beleélni magát abba a szerepbe, vagy abba a dologba, hogy most politikailag, hogy azonosul vele, vagy nem azonosul, de azért egy válás, egy különösen egy 30 év utáni válás, stb. Azért az nem egy piskóta, hogy úgy mondja. Tehát egyszerűen
de épp erre mondta azt, hogy együtt érez vele, és meg tudja érteni.
Hát, bocsánat, ez az együttérzés, én úgy éreztem elég felszínes, és akkor itt a származás, hogy jaj, hát nem számít a származás, nem számít a származás, de végig ezt mondta tulajdonképpen, hogy kinek a lánya, meg minek a lánya, meg honnan származik. Akkor most elevenítsük fel, hogy kinek az apja volt munkásőr, kinek az apja volt pártitkár, kinek az apja volt a nem tudom én milyen gyárban, ahol a kőkitermelés folyt, gyárigazgató,
nem szoktuk
meg alelnöke, meg nem tudom még hol, melyik MSZMP-nek a akármilyen volt. Tehát ezt már abba kellene hagyni ezeket a dolgokat, hogy ki? Az embert kell nézni önmagát, hogy ő mit csinál, mennyire tisztességes, vagy mi akármilyen oldalon áll egyébként. Hogy legyen ő baloldali gondolkodású, vagy jobboldali, de legyen tisztességes, legyen hiteles személyiség. Igen, a származás számít, hogy ki az apja, ki az anyja, bocsánatot kérek.
Hát valamennyit nyilván számít, csak nem szabad meghatározónak, vagy ezt úgy értékelni, hogy na ez a politikus azért ilyen, mert az apja vagy a nagyapja.
Na hát ugye ez nem szabad, a nagyapja, meg és a többi. A másik pedig, csak úgy kérdezem csendesen, Magyar Péter talán, hogy fejezzem ki magam, olyan nagyon keserű körülmények között élt?
Persze, hogy nem.
Is felhozni, olyan. Hogy most ő hogy élt, és milyen körülmények között, és a többi. Hány milliárdos és milliómos van, akinek baloldali gondolatai vannak? Úgy tudom, most Bill Gates például felajánlotta, hogy többször, tehát ez meg fogja többszörözni az adományait, vagy a
gyakorlatilag szétosztja a vagyonát.
Igen. Tehát ezek a dolgok nem ennyire fekete-fehérek, hanem nagyon is bonyolultak.
Hogyne. Egy dolgot kifogásolt ez a hozzászólónk, hogy a Dobrev Klára közleményében az olvas attól, hogy ezt az acsarkodó, erőszakos, jobboldali politikát kell magunk mögött hagyni. Talán itt Dobrev Klára nem volt igazán pontos, mert azért ez az egészen elszabadult és gusztustalan, aljas, gyűlölködő antiszemita bejegyzés azért nem a jobboldali politikára, mint olyanra jellemző, mert ettől még saját önérdekeik miatt is tartózkodnak lehetőleg, és feltételezem, hogy nem is így gondolkodik. Még Orbán Viktor sem, akiről persze sok rosszat feltételezek, de ő sem gondolkodik így. Szóval, ha ezt úgy általánosítja, hogy na, látjátok, ez a szörnyűség, ilyenek a jobboldaliak, akkor azt mondom, hogy talán eddig a túlzásig nem szerencsés eljutni.
Bolgár úr, én elmondtam véleményemet, és ehhez, ha megengedi, ragaszkodom. Ön is elmondta. Hagyd mondjak már itt az erdélyi dolgokkal, meg a választás, meg valami egy kicsit ezt érintőlegesen, ha még van időm is, még megengedem, néhány szót szóljak. A következő. Én személyesen úgymond érintett vagyok itt Magyarországon, mint hogy sokan, hogy egy olyan családokba, úgymond most ez a szó jut eszembe, hogy keveredtem, hogy erdélyi magyarokkal közvetlen kapcsolatban vagyok, hogy úgymond az erdélyi magyar származású emberekkel kapcsolatban vagyok. És el kell mondanom azt, hogy az a tapasztalatom, ez már jó néhány éve így van, hogy meg kell érteni az erdélyi magyar embereknek a gondolkodását. Magyarok, de mégis, tehát hogy fejezem ki magam, tehát a gondolkodásuk, a mentalitásuk, a dolgokhoz való, és különösen így a politikához, a magyar nemzeti gondolkodásuk, a magyar nemzeti tudatok, és rájöttem, hogy én is rájöttem, mert kicsit másként gondolkoztam addig, amíg nem ismertem meg őket, tehát egészen más, de hogy miért más, ez nyilvánvaló, hogy miért más. Tehát ez a történelmi trauma, ami ért bennünket.
Igen.
Tehát ő náluk máshogy jön felszínre, a nemzeti tudat, a nemzeti öntudat, mint úgymond, ahogy nevezni szokták, az anyaországi magyaroknál.
Hiszen ők minden nap ebben élnek ma is, még ha Trianon 100 éve történt is, igen, akkor is ők ennek a következményét érzik.
Sajnos, bocsánat, már elnézést, hogy szavába vágtam, és egy fontos dolgot hagy emeljek ki, hogy meg kell mondani őszintén, hogy a Kádár érában valahogy, tehát valami olyan fajta ideológiát, úgymond neveltetést kaptunk, hogy a kinti úgymond, tehát sajnos a határok túl szakadt magyar honfitársaink, ők nem olyan magyarok, mint mi vagyunk valahogy. Tehát én nekem sajnálatos módon, ez él most bennem így, hogy felidézem, hogy
akkor kezdték őket románoknak nevezni,
így
nem?
Van. Így van, és ők is románok, igen, voltak. Igen. Ők is úgymond románok voltak. Tehát ez nem véletlen az, hogy nehéz helyzetbe kerültek most itt az államelnök választás során, mert most egy ilyen tudathasadásos állapotba kerültek.
Igen. Igen, nagyon, nagyon csavaros helyzet alakul ki, és az ember csak forgatja a fejét, hogy ezt komolyan gondolják, hogy Orbán ezt mondja, és akkor a másik, a magyar ellenes Simonyan már Orbánt kezdi éltetni, és akkor a magyarok néznek, hogy mi, igen, hol vagyunk mi, és mi lesz velünk.
Igen.
Érdekes, na.
Jó, ezt köszönöm szépen. Volna elmondani, köszönöm. Mindenkinek minden jót kívánok.
Viszont hallásra önnek is. A telefonnál pedig Ungár Tamás, a Népszava munkatársa, pécsi, baranyai, dél-magyarországi tudósítója. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatóidat!
Hát én rendszeresen szemlézem itt veled együtt az Ungár Tamás riportokat, és egyre nagyobb tisztelettel, vagy megbecsüléssel, vagy elismeréssel olvasom őket. Lassan már olyan vagy, mint egy Závec Research közvéleménykutató, legyen ez Ungár Research, csak riportformában. Arról faggattad 9 település lakóit 3 megyében, hogy milyen változást okoz Gyurcsány Ferenc visszalépése, visszavonulása a politikától, a politikai élettől. És hát egyrészt nagyon érdekes, személyes is, személyekhez tudod kötni, személyhez, helyzethez, lakóhelyhez, életkorhoz, foglalkozáshoz. Bizonyos értelemben többet nyújt, mint egy közvéleménykutatás, és mégis valamilyen közvéleménykutatás jellege is van. Nem vesztette el a közvéleménykutatás jellegét sem, meg a riport jellegét sem. Na, ez volt a dicséret ideje és helye, de akkor megkérdezem a te következtetésedet, benyomásaidat arról, amit írtál, tapasztaltál, hogy na, hogy fogadták 3 megyében, 9 településen az emberek, akiket valamennyire érdekel a politika, és Gyurcsányról persze szinte mindenki hallott, tudta, hogy ki ő, szóval mit szólnak ahhoz, hogy távozik?
Hát köszönöm, és elismerő szó. Tehát azt mondom, hogy igazán nagy meglepetés nem érhetett senkit. Tehát az látszik, hogy hogy ugye aki erősen balhoz kötődő, az alapvetően továbbra is bízni akar a balban és a Dobrev Klárában, de aki nem, az mind sajátos megkönnyebbüléssel fogadta. Még a fideszesek is. Miközben továbbra is akarnak a Fidesz szívők gyurcsányozni, azt mondták, hogy igen, az nagyon jó.
Az jó érzés.
Hát arra emlékeztetni kell a választókat. Nyilvánvaló, hogy aki most az ellenzéki oldal győzelmében reménykedik és bízik, az azt gondolja, hogy akkor majd a bal oldalról átmennek még inkább a Tiszához, mert ugye a Gyurcsány azért mégiscsak egyfajta egyszemélyes pártot épített ki, ha akarta, ha nem. És hát egy annyira karizmatikus egyéniség volt, hogy mellette nyilván kevesen jutottak szóhoz a pártban, a kardinális kérdésekben. És most azt gondolják, hogy akkor Gyurcsány nélkül ez a párt, ez már fél lábon áll, és ők úgy látják, hogy akkor hát, ha átsétál az ő tábor, és ezzel erősíti azt az oldalt, ami leválthatja a Fidesz. Tehát ez a fajta reménykedés van, és ami még nagyon, hát nem mondom, hogy meglepő, de azért tanulságos, hogy nem bíznak a közvéleménykutatókban, tehát nem nagyon hiszik el még most sem, hogy a Tisza az erősebb lenne, nem tudom mennyi százalékkal, mint amit több intézet kimutatott már a kormánypártoknál.
Hát igen, van egy ilyenfajta bizalmatlanság az emberekben, és ezt meg is értem. Nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenütt tudtak nagyokat tévedni a közvéleménykutatók. Ráadásul Magyarországon olyan vagy valami óriási bizalom van Orbán iránt az ő köreiben, és valami olyan félelem a vele szemben álló körében, hogy csinálhatunk mi akármit, de előbb-utóbb valamilyen módon megakadályozza, hogy az ellenzék győzön, vagy csal, vagy megfélemlít, vagy osztogat, vagy valamit ki fog találni. Szóval, hogy az emberek nem bíznak abban, hogy mégis lehetséges az ő leváltása. Ezt értem. De ebből az következik, hogy vidéken, kisebb-nagyobb településeken egyaránt nagyjából ugyanúgy gondolkoznak az emberek, mint mondjuk egy nagyvárosban.
Azt gondolom, hogy ebben a Gyurcsány ügyben igen. Tehát aki ugye le akarja győzni a Fideszt, az azt gondolja, hogy akkor hát, hogyha még inkább koncentrálni lehet az erőket a Tisza oldalán. Egyébként hát vannak jelek, hogy ugye a Momentum is kiszáll, nem akarja csökkenteni a Tiszának az esélyeit. És nem tudok más mondani, hogy ebben van egy sajátos matematikai logika. És az embereket nyilván az is elkeseríti, akik az Orbánnak a bukására várnak, hogy mindig azt mondják, hogy az Orbán igen nagyon nyer, kétharmaddal nyer, ugye, ami a valójában most is a kétharmad, hanem 50%, de a választási rendszernek a sajátos matematikája kiadja akár még a több mint kétharmadot is. Tehát ezt nem nagyon tudja. Mindig azt hiszik, hogy kétharmaddal nyert, hogy előtt a
60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60 bevallom, életemben nem hallottam. Hát, a térképen se...
Nagyon Sombereknek, nagyon szép vidék, mindenkinek tudom ajánlani.
Görcsöny doboka, mert ott is megtaláltál valakit, és igen, névvel van. Vállalta a véleményét, közölte, hogy nem szereti Magyar Pétert, neki modortan és nyers. Már önmagában az egy reveláció, hogy valaki Görcsöny dobokán, aki sertésgondozó, figyel Magyar Péterre, és véleménye van róla, modortalan, nyers, pedig ő se finom gyerek, mondta saját magáról. Ha pedig mégis nyerne, akkor Orbán nem fogja neki átadni a hatalmat. Hát azért, ha Görcsöny dobokán így gondolkozik valaki, azt mondom, hogy szereti vagy nem szereti Magyar Pétert, van remény. Az emberek mégiscsak figyelnek, nem?
Igen, de egyébként, amit ő mond, azért azt már mondta más is, hogy,
persze,
hogy egyrészt az, hogy valamit ki fog biztosan találni, mert nagyon ügyes, nagyon furfangos, és jól bánik a szóval, és ha veszít, akkor sem fog veszíteni, de gondoljunk vissza 2002-re. Azért nem akarták elismerni a vereségüket akkor sem. És hát a Trump példája is mutatja, hogy vannak helyzetek, amikor egyszerűen meg tudják úgy mozdítani a saját táborukat, ügyes hát háttéremberekkel, hiszen már rég nem csak az van, hogy ő mit mond, az a lényeg, hanem ott vannak a háttéremberek, akiket mozgatnak is, akik hazug kommentekkel átverik az embereket, hazug hát mindenféle kitalált történetekkel. Elképesztőket találtam most egyébként megint úgy a rádiókban megszólaló betelefonálóknál, hogy milyen sztorikat mondanak. Autóba hallgatva, egyszerűen döbbenetes, most nem fogom megismételni, és ugyanúgy az interneten kommentekben, hogy miket állítanak emberek, és ugye cáfolat nélkül ezek kimennek, amit hajlamos sok ember elfogadni tényként, holott ellenőrizetlen anekdotikus butaság az egész.
És senki és nem igen, teszi félnek, őket
félnek
helyre?
Attól, hogy nem fogja átadni hatalmat, félnek. Nem ő mondta egyedül, ez az úr, nem ő mondta egyedül, hogy akár polgárháborús helyzet is kialakulhat.
Igen, igen. Van egy másik gyönyörű nevű falu, Lánycsók, ahol találkoztál egy, ahogy írott, kedves mosolyú közvetlen asszonnyal, 80 éves, van két gyereke, 4 unokája, 8 dédunokája, majd megállapítja, és innentől kezdve akár egy örkény egyperces is lehetne, hogy a fiatalok hülyék, ők nem a Fideszre szavaznak. Miért hülyék, kérdezette. Mert az ellenzék háborút akar, az ukránok kirobbantják a harmadik világháborút. Ki támadta meg a másikat, az ukránok, az oroszokat, vagy fordítva? Az asszony gondolkodott, majd ezt sóhajtotta. Az oroszok. Az ukránok csak védekeznek, nem? De. Orbán miért az ukránokat okolja? Nem tudom. De félek a háborútól, és Orbán megvéd. A rádió bemondta. Írta Ungár Tamás vagy Örkény István, nem tudom, de nekem nagyon tetszett ez. És az nagyon
érdekes,
sok...
Ez az érdekes, hogy ez egy, most is látom magam előtt ennek a hölgynek az arcát, hogy ahogy elgondolkodott, hogy először, mint először gondolkodott volna el, hogy Jézus kitámadta meg a másikat, ott várt egy ilyen 5 másodpercig, és azt mondta, hogy az oroszok. És még egy valami már kimaradt, azt mondtam, hogy és az oroszok elfoglalják ukránokat, pedig ez is poénos volt, azt mondom, akkor hát szomszédaink lesznek az oroszok, mire föl, és mondta, hogy jaj, csak azt ne. Tehát ez egy érdekes, hogy utána mondta, csak el teljesen mentem, mert
tényleg egy abszurd egyperces, vagy abszurd 3 és 4 éves, vagy mióta megy már ez a háború, és ahogy Orbán tényleg magával tudja vinni azokat az embereket, akik inkább nem gondolnak bele, de ha mégis bele kell gondolniuk, akkor tudják, hogy ez nem igaz, de mindegy, Orbán majd akkor is megvéd, hát végül is ő jobban tudja, ő annyi mindent tud, annyi idő óta hatalmon van, és ereje is van meg biztos, hát jó magyar ember. Valahogy így érzik ezt. Szóval...
Pontosan így van, hogy ha elkezd gondolkodni, akkor érzi, hogy ez sántít az egész történet, de jobb ezt készként így elfogadni, mert biztonságban akar lenni, és biztonságot remél önmagának, és főleg gyerekének, a 4 unokának, a 8 dédunokának. És van egy tündéri hölgy volt, nem tudok más mondani, aki csak szeretni lehet, meg ő is, ahogy rád néz, figyelj, annyi szeretet volt a szemében, tehát úgy beszélt nekem, hogy engem egy másodpercet levett a lábamról, hogy Istenem, ilyen nagymamát akarok. Csak már nem hát tudom, én is 72 éves vagyok, tehát 80 éves vagyok, de valami ilyesmi volt az én nagyanyám.
Na és akkor a 72 éves Ungár Tamás élvezi ezt, hogy elmegy Lánycsókra, meg Görcsönydobokkára.
Igen.
Élvezed ezt, hogy emberekkel megállsz beszélgetni, és mondjuk Gyurcsány visszavonulásáról kérdezed őket?
Hát bármiről, tehát hogyha én mindig azt szoktam, hogy ez lapkértő, hogy van-e kedvem ezt megcsinálni. Mondom, próbáljuk meg, reméljük megszólalnak. Tehát igazából csak olyan munkát vállalok el már itt 9 évvel a nyugdíjazásom után, ami érdekel, és amit élvezek. Azt szoktam mondani, hogy olyat írok csak meg, amit magam is elolvasnék. Mert amit nem érdekel, hát most már mit killódjak olyannal nyugdíjasként, csak olyan érdekel, ami igazából leköt, ami fölkelt a kíváncsiságomat, és amiben bízok, hogy érdekes lehet a többiek számára is.
Igen, úgyhogy ajánlom a Klubrádió hallgatóinak Népszava, Ungár Tamás riportjait mindig érdemes elolvasni, mindig talál benne az ember újdonságot, nem az, méghozzá olyan újdonságot, amiben nem feltétlenül a világot látjuk, vagy amitől nem feltétlenül látjuk másképp a világot, viszont olyan konkrét tényekkel támasztod alá, amik kellenek ahhoz, hogy egy kicsit jobban lássuk a mi világunkat. Úgyhogy örülök neki, hogy olvastalak. Szervusz, minden jót!
Köszönöm az elismerést, szervusz, és elköszönök a hallgatóktól is, jó szórakozást ezután is.
Hát beszélgetünk egymással, szervusz, viszont hallásra. És egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Tiszteletem, Bolgár úr, jó napot kívánok, köszöntöm Önt és a rádió hallgatókat. Én két dologhoz szeretnék hozzászólni, elsősorban a miniszterelnök Jani apátságban elmondott beszédéhez, amelyben szerintem csúnyán hátba támadta a tárontúli magyarokat, és nem csak az erdélyi magyarokat, hanem minden határontúli magyart ezzel a beszéddel, hogy ennyire nyíltan kiáll egy nyíltan magyar gyűlölő román, még csak politikusnak se nevezném, hanem pucsótának nevezném ezt az ember mellett. Szóval számomra ez mérhetetlenül elszomorít, és nagyon fájdalmas. Ugyanakkor, hogyha megfordítanánk ezt a dolgot, és ha ezt egy bármely ellenzéki politikus tett volna ilyen kijelentést, akkor maga szerint mi történt volna?
Hú, hát az illető fejvesztve menekülne az országból, mert szétszették volna.
Így van, így van, így van. Ez volna az egyik, a másik pedig ez a náci bejegyzés, amely borzolja kedélyeket. Hát engem elég nagyon keményen felkavart ez a történet, szóval egyszerűen nem értem, hogy meddig van még lejjebb. Ugye biztos, nyilván emlékszik ön az egyik megmondó emberére a Fidesznek a cikkére az Usoda szélén, vagy Usoda
parkán. Ez a Bayer Zsolt.
Hát én nem akarom véleményezni, mert nem tudom értem a nevét a számra venni. Tehát mert ugye akkor mindenki fel volt, hogy húha, és most már hol tartunk. Tehát most már, és az úrnak igaza volt, aki a kettővel ezelőtti riportára jelölt beszélt, hogy igen, a magyar közéletben ott van mindennapos szinten az antiszemita megnyilvánulás, és csak zárójelbe jegyzem meg, ez nem csak a jobboldali privilégium a polgárok.
Én is úgy gondolom, igen, mondtam is, tettem egy megjegyzés, hogy szerintem baloldali gondolkodású a körében is van ilyen előítélet. Van.
Pontosan. Tehát egyszerűen, nekem volt olyan ismerősöm, Bolgár úr, aki, csak most mondok valamit, elkezdtük a paradicsomról beszélgetni, és a paradicsomról eljutottunk oda, hogy a mocskos zsidók. Egyszerűen álltam, és néztem ki a fejemből, hogy ez most normális, vagy. Ezt tényleg nem akarom bózolni, a vérnyomásomat felemelni, és van még egy, amit szeretnék megegyezni, ugye ez a műhonvédelmi miniszternek a 2023-as nyilatkozata.
Igen.
Ugye gondolom ön is figyelemmel kíséri azt, hogy a magyar honvédséget gőzerővel modernizálják, a legmodernebb hadi eszközöket szerezték be itt az elmúlt időszak folyamán.
Hát vagy legalábbis gőzerővel beszélnek róla, de hogyha az ember elolvas néhány alaposabb cikket, akkor kiderül, hogy messze nem sikerül annyira modernizálni a hadsereget, mint amennyi szöveg van róla. Sokkal lassabban, sokkal kevesebb, sokkal inkább akadozva megy ez az egész, szóval nem tudom, hogy mi jön belőle, és milyen hadsereg fog fölállni. Az biztos, hogy a szándék megvan rá, hogy pontosan mire és hogyan képzelik ezt, én remélem NATO kereteken belül más NATO képességekhez igazítva, de az is lehet, hogy sok pénz van itt, és sok pénznek lehet megtalálni az útját.
Minden esetben ők azt kommunikálják, hogy a magyar hadsereg az a legkorszerűbben felszerelt hadseregek közé kezd szép lassan felzárkózni. Ha jól emlékszem, ilyen már volt a magyar történelemben a múlt 130-as éveinek elején a Győri program, ha jól emlékszem.
Volt, igen.
És volt egy ilyen, azt hiszem, hogy Darányi Kálmán volt.
Igen, csak rossz vége lett, már nem ennek háború lett belőle.
Hát, Bolgár úr nincs kizárva, tehát
nincs,
ezzel a Védelembizottság összehívásával is, tehát amikor lebuknak a magyar hírszerzés, és akkor
még egy magyar ellenes támadássá változtatják az egészet. Jó, hát ilyet is láttunk már a történelemben.
És és akkor eljátsszák ezt a egykori ukrán diplomatának az elfogását, és minő véletlen, hogy nem egy magyar nemzetes fotoriporter épp ott volt a környéken. Hogy? Hát szóval tényleg már most már tényleg a fiúk nem tudják, hogy mit csinálnak. Szóval annyira összecsinálták magukat, vagy próbálom finoman fogalmazni, hogy valami elképesztő. És még csak egy mondat, hogy a Kátori művész úr, amit elmondott, azzal teljes mértékben egyetértek. Teljes mértékben igaza van. És nagyon
hát az a kérdés, hogy az igazához mennyien akarnak, mernek csatlakozni Erdélyben az erdélyi magyarok közül. Számukra is nagy sok lehetett ez az Orbán beszéd. Most már akár akarják, akár nem. Biztos, hogy eljutott szinte mindenkihez Orbánnak ez a néhány mondata, és bevallom önnek azon kívül, hogy a politikai célját érteni vélem, hogy na, akkor talán lesz egy újabb szövetségesem Európában, az Európai Unióban, nem csak Fico, akire nem mindig és nem mindenben számíthatok, de itt van ez az új román, minek nevezzem, mondjuk elnöknek, nem akarok minősíteni senkit, na szóval ez az valószínű új román elnök, hát milyen jó lenne, hogyha már előre gesztusokat tennék neki, de miért kellett ezt előre, hát ha megválasztották, vagy megválasztanák vasárnap, és akkor Orbán tehet neki egy gesztust, hogy igen, ne a múltra koncentráljunk, hanem próbáljunk együttműködni Európa érdekében, országaink érdekében, a Romániában élő magyar közösség érdekében, és akkor senki nem vette volna tőle rossz néven, legfeljebb lett volna egy-két fejcsóválás, hogy no, már megbocsátod a Simionnak az úzvölgyi temető feldúlását, de nem, miért kellett elébe menni a dolognak? Ezt nem értem, szerintem annyira elvakult már, hogy nem érdekli, hogy mint hogyha nem foglalkozna, nem érdekel, mit szól az RMDSZ, nem érdekel, hogy mit szól a magyar ellenzék, nem érdekel, hogy mit szólnak az erdélyi magyarok, így akarom, így látom jónak, így látom a saját érdekeimnek megfelelőnek, úgyhogy ki fogom ezt mondani, és akkor Simion is mennyire fog örülni. Nem tudja majd visszautasítani ezt a szép gesztusomat.
Ezzel talán azt akarja bizonygatni, hogy ő mennyire az európai politika ütőerén tartja.
Igen.
A kezét, és hogy mennyire odafigyel mindenre, csak hát van egy apró probléma, hogy hát a román történet ismerve a románok szinte minden szövetségesüket elárulták történelmük során, tehát szóval nem érjünk bele, igaza van, amit elmondott Bolgár úr, én mindesetre én szégyellem magam azért a mondatokért.
Hát van mindannyiunknak szégyelni valunk ebből, igen, mert ezt nem lett volna szabad elmondani. Köszönöm, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot, Bolgár, ezek szerint én vagyok vonalban.
Igen, üdvözlöm. Tessék!
A Orbán bejelentése, a háborúban állunk, én háborúban állunk Ukrajnával, nekem erről van egy nagyon-nagyon vad teóriám. Az általános teória az, hogy jövőre, ha lesznek is választások, nem fogja átadni a hatalmat, ha elveszíti. A legenyhébb kiút az igazándiból az, hogy senki nem kötelezi arra a köztársasági elnököt, hogy annak adja a kormányalapítási megbízást, aki a választásokat megnyerte. Ha jól tudom, ha nem, akkor ez bukott. A legdurvább pedig az, hogy ugye most novemberig hosszabbították meg a veszélyhelyzet miatti rendeleti kormányzást, amit ha novemberben újra meghosszabbítanak, az ugye májusban jár le.
Igen.
Ha ne adj Isten, megalakul az új parlament, és ugye az előző verzióval számolva ismét Orbán kap kormányalakítási megbízást, akkor nem lesz már meg a kétharmada arra, hogy a következő rendeleti kormányzási periódus elindítsa, kivéve, ha valóban háborús vészhelyzet van. Ez pedig azt jelenti, hogy annyira elmérgesedik a helyzet az ukránokkal, hogy akár egy valós, akár egy valótlan 1939. szeptember 1-e lengyel-német határ akció következik be, amire már idézőjelben joggal mondhatja azt, hogy hát tényleg háborúban állunk, és akkor ez, ha a választások előtt történik meg, akkor ezért nem írja ki a választást, ez ugye a durvábbik verzió, ha utána, akkor pedig azt mondja, hogy hát már pedig nekem továbbra is szükségem van erre a korlátlan hatalomra, hogy rendeletekkel kiváltsam a parlament működését újabb fél évvel, és legalább fél évet ezzel ismét nyer.
Nehezen tudnám elképzelni, hogy bármilyen ürüggyel ne tartson választást, és hát mondjuk mi történik akkor, hogyha nagy barátja Trump nyomására a következő hónapokban Zelenszky és Putyin legalább egy tűzszünetben megállapodik, és a háborúból, hát ha nem is lesz rögtön béke, de olyan helyzet alakul ki, hogy éppen nem lőnek egymásra, és ez tart akár jövő tavaszig is, vagy még tovább, vagyis nem lehet azt mondani, hogy háborús vészhelyzet van, mert egy fél éve, vagy háromnegyed éve nem lövik egymást a szemben álló felek. Akkor mit fog mondani?
Egyrészt igen, másrészt meg most sincs háborús veszélyhelyzet.
Hát nincs.
Még igen. Ha lehet is, még ha van is, mindenre ezt húzzák rá, arra is, amire alaptörvény szerint sem tehetné meg. Hiszen csak azokat a törvények, olyan törvényeket hozhatna meg rendeleti úton, amelyeket közvetlenül érint a háborús veszélyhelyzet. De akármilyen a legpiszticsárébb dologra is ráhúzzák azt, még azt mondom, hogy valószínűleg az eszi a kedvezményre, és azt mondaná, hogy a háborús veszélyhelyzet miatt adunk az anyáknak kedvezményt, hogy szüljenek, hogyha majd háborúba kerülünk, akkor legyen elég katonánk. Tehát ilyen abszolút dolgot is el tudok képzelni. Eddig sem kellett indok, ürügy kellett. Ürügynek meg, ürügyet pedig bármikor lehet találni. Uh-huh. És nem gondolom azt, hogy békésen, jó szántából ő átadná a hatalmat, mert akárki nyer is, ha kétharmaddal, főleg nem, ha nem kétharmaddal, akkor is nagyon erős a rizikója annak, kockázata annak, hogy találnak olyan módot, hogy az eddig összeharácsolt vagyont, összeharácsolt politikai és egyéb tőkét, azt valamilyen úton, módon elvegyék tőle, és legvégső esetben pedig felelősségre vonják. Nem tudom elképzelni most jelen pillanatban, hogy ő békésen átadná a hatalmat.
Most, mint olvasom, befejeződött ez a védelmi tanácsülés, ezt ugye Orbán hívta össze, ezzel a példátlan ukrán titkosszolgálati akció indult Magyarország ellen címmel, és akkor most azt írta, vagy közölte egy videóban, hogy azért indította ezt az összehangolt lejárati akciót Ukrajna, hogy ellehetetlenítse az uniós tagságukról szóló szavazási kezdeményezésünket, ezt a bizonyos Vox 2025-öt, de, és most jön a lényeg. Az is kiderült a mai ülésen, kiderült, hát nyilván ez volt a propaganda szöveg, hogy az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen. A vágóképek a videóban Magyar Pétert mutatják, és Ruszin Szendi Romulus volt vezérkari főnököt. Szóval Orbán szerint ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkos szolgálati akcióban. Na most, hogy megpróbálják rányomni Magyar Péter pártját az ukránokra, vagy az ukránokat ráhúzni Magyar Péterre, ez egy dolog. De még az is elképzelhető, hogy ennek akár valamilyen adminisztratív következménye lesz, hogy az ukrán titkos szolgálatnak dolgoznak, hát szabad ezt, a magyar törvények ezt megengedik, vagy nem engedik meg. Azért ez egy fontos kérdés lesz, hogy meddig merészkednek el, csak a propagandáig, vagy annál tovább.
Például párbetiltás.
Hát például, igen. Vagy ha az ukrán titkos szolgálatnak dolgozik valaki, hát az hazaárulás, azonnal le kell fogni az ilyet.
És ezért mondom én, Bolgár úr, hogy nem hiszem, hogy bármi vissza tudja fogni gyakorlatilag bármilyen lépéstől. Uh-huh. A hatalom megtartása érdekében bármire képes és képes.
Igen, hát egyre több embernek fordul meg, egyre több dolog a fejében. Ez a dráma. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Én köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
Halló, jó napot kívánok.
Jó napot, Varga Klára vagyok, és most szeretnék egy kicsit szőrszálat hasogatni. 5 óra előtt volt egy hölgy, aki a Dobrev Klára nyilatkozatával kapcsolatban sértve érezte magát, hogy megbántva, mint jobboldali gondolkodású. Talán emlékszik Bolgár
úr. Hogyne.
Én szerintem ez nem történt meg, mert mit is mondott Dobrev Klára? Ezt az acsarkodó, erőszakos jobboldali politikát kell magunk mögött hagyni. És nem azt mondta, hogy ezt az acsarkodó, erőszakos jobboldali politikát. Tehát nem tett veszőt közé, tudom, ez szőrszál hasogatás, de a jobboldali politikának ezt a válfaját szeretné maga mögött hagyni, és nem magát a jobboldali politikát, vagy azt a mellett állókat, vagy arra szavazókat bírálta. Nekem ez a véleményem. Én nem feltételezek róla ilyen rossz indulatot. Elolvassa a szöveget, nincs közötte vesző, tehát a jobboldali előtt nincs vesző.
Igen. Hát az is lehet, hogy ez egy veszőhiba, vagy az is lehet, hogy nem hiba, hanem szándékosan, hogy ha kihagynánk...
Én nem feltételezem ezt a szándékosságot, és pláne nem a Magyar Péterre. Én nem tapasztaltam Klárától Magyar Pétert szidalmazó vagy bíráló. Lehet, hogy nem mindent hallottam tőle, de...
Hát nem dicsérte őket. Nem dicsérte őket, és ha itt tovább olvassuk a nyilatkozatát vagy közleményét, a bohócos, gúnyos, földbe döngölős, most épp engem gyalázó stílus, ami a jobb oldalról jön, nem a mi utunk. De nem ugyanaz, sem a bohócos, se a gúnyos, se a Gyurcsányt Orbánnal összemosó, mert ezt magyar gyakran megteszi, és ezzel lehet is őt bírálni, vagy erre hivatkozva lehet őt bírálni, hogy azért Gyurcsány és Orbán nem ugyanaz, de persze az a világkép is megmagyarázható, hogy miért tartoztak valahogy össze az egyiknek a léte, mint egy igazolta a másikat, és Orbán erre folyton rá is játszott, de a bohócos, gúnyos, akár földbe döngölős, az nem ugyan olyan, mint a most épp őt gyalázó stílus, mert ez nem csak őt gyalázta, hanem az egész családját, az összes zsidót, mindent, a fölmenőit, szóval ez olyan mélységesen fajelméleti alapon antiszemita és gyűlölködő és elfogadhatatlan volt, hogy ezt meg nem szabad összemosni egy másfajta, akár igazságtalan jobboldali stílussal. Nem ugyanaz, vannak határok, vannak fokozatok.
Ebben osztom a véleményét. Röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy Gyurcsány Ferenc elment, lezárult. Én szerintem meg kell adni a lehetőséget Dobrev Klárának, és abba kéne ezt hagyni már, ezt az egymást köködést. Ez egyik oldalról se jó, DK oldaláról sem, meg a másik oldalról sem. És a Magyar Péter szavazókat akarna szerezni, esetleg DK-s szimpatizánsok, mert nyilván a kemény magból nem fog tudni, de a szimpatizánsok közül akkor neki is abba kéne, nem kéne.
Igen, mond, nyilván tudomás, nem folytathatja ugyanazt, amit eddig, hiszen Gyurcsány már nincs ott.
Így van.
És ettől lehet, hogy politikailag nem ért egyet a DK-val vagy Dobrev Klárával, nyilván nem ért egyet, de neki is változtatni kell talán a megfogalmazáson, a stíluson, az élességén, vagy egyáltalán, ahogy ön javasolja, nem kell vele foglalkozni, mint ahogy talán Dobrevnek sem kell a Magyar Péterrel, mindenki mondja a magáét, csinálja a maga dolgát.
Igen,
talán így előbbre lehet jutni, és akkor kiderül világosan, hogy kinek és minek mennyi támogatója van.
Pontosan. Köszönöm szépen a lehetőséget, nekem csak ennyi lett volna.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Viszalás.
Háló, jó napot kívánok.
Tiszteletem, én Varga András vagyok. Nagyon-nagyon kemény témák voltak ma, egy kicsit lazítást szeretnék ezen a folyamon megereszteni. Ma a Fővám térnél beszálltam a 4-es metróba, és egy 7-8 kisrác, kisjaj beszállt, két pedagógus volt, egy hölgy, meg egy úr, olyan 30-35 évesek voltak, és a hölgy, a tanárnő nagyon lelkesen magyarázta, hogy a felszínen egyébként az állomásokon, hogy haladtunk, hogy miket lehet látni, mik vannak. És lényeg az, hogy elértünk a második János Pálpápa térre, amikor a nő csodálkozva kinézett, és azt mondja, hogy még nem nevezték át ezt az állomást. Jézus, már nem, összeértünk az állom, Isten, mi lesz ebből? Azt mondja a férfi pedagógus, miért, mi a probléma? Azt mondja, új pápa van, mondja, hogy nem nevezték át az állomást. És a vicces az volt, hogy ez a pedagógus hölgy nem tudta megmondani, hogy hogyan hívják az új pápát, és akkor a kis nebulók segítették, kimondták
neki. Tényleg? Ez jó.
Volt, komolyan mondom. Igen.
De érdekes, hogy egyesek valóban gondolkodnak így, tehát valószínűleg nem teljesen elszigetelt eset, hogy hát mi új pápa van, miért kell egy régiről elnevezni ezt a teret? Lehet a mindenkori pápa tere.
Remélem, hogy nem terheltem meg a kedves hallgatókat, nem akarok senkit sem bántani a történetemben, de mondom, ez mai történet, egy órás történet, mondom, okvetlenül a nyilvánosság is tartozik, hogy hol járunk, hol tartunk. Bolgár úr, ennyire volt.
Jó, köszönöm szépen. Figyeljen, hogyha valami érdekeset, vicceset lát, adja tovább.
Nagyon sok minden nap találkozom. Helyes. Akkor én bele megtelne a műsorra.
Nem baj. Kell a való élettel is találkozni a rádió műsorban. Köszönöm, viszont hallásra.
Viszont.
Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Szabó Gábor, én vagyok. Szégyenletes EGRI Dobrev Klára elleni szöveggel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy nem a Torockai volt ott korábban polgármester?
Nem. Egy nem? Volt jobbikos politikus volt polgármester, Torockai. Most hirtelenjében látja, nem jut eszembe, M betűvel kezdődik a neve, de majd eszembe fog jutni nyilván, csak már egy ideje nem, a legutóbbi választáson már nem is indult, hanem visszavonult ő is a politikától, de már nem is jobbikosként vonult vissza, mert a pártjából is kilépett, úgyhogy nem Torockai, de...
Csak azért, hogy lehet olyan légkört teremteni, amiben könnyebben megfogadnak az ilyenek. És eszembe jutott, állandóan eszembe van, hogy nem merünk annyira fölépni a saját színjónunk ellen. Március 15-én a Torockai a Turulszobornál olyan nemzeti színű karszalagot viselt, úgy viselte, és olyan szöveget mondott, hogy rázott a hideg tőle. És az ember nem meri azt mondani, hogy figyeljetek már, mi ez, mert hogy úgy érzi, hogy hát ez lehetetlen, meg hogy nem is lehet komolyan venni, mert csak egy őrült. De most egyre jobban kezdek félni. Nekünk is van ilyen emberünk.
Uh-huh. Közben eszembe jutott, Mirkóczki Ádámnak hívták a volt EGRI polgármestert, igen. Hogy milyen hangulat, vagy azért őt akkoriban ellenzéki támogatással választották meg. Ő a Fidesz ellenében lett polgármester Egerben, és hát nem, még csak azt sem gondolom, hogy akár az EGRI Fideszben, vagy pláne a Fideszben így beszélnének egymással, és így gondolkodnának emberek, vagy ha van is, aki így gondolkodik, az biztos, hogy lakatot tesz a szájára, és ráüt a saját kezére, mielőtt ilyet leírna. De hogy ezt most mégis megtette valaki, jó, nem ő írta le, csak valaki másnak a bejegyzését, posztját osztotta meg, de rátette a saját Facebook oldalára, ez azt mutatja, hogy lám, a politikában is vannak olyanok, akik vagy nem gondolkoznak, vagy akiknek ez szinte természetes, és el se gondolkodnak arról, hogy hát ezt ilyet, az ember nem adhat tovább, hát ez borzasztó, ez gyalázat, és egy volt gimnáziumi, ciszterci gimnáziumi tanárnő. Szóval ez súlyosbítja az egészet.
Igen. Az Orbán szöveggel kapcsolatban pedig, hát persze, hogy az ember nagyon szörnyen értesül róla, de hogyha belegondolunk, Szlovákiával nem ezt csinálta, és Szerbiával kapcsolatban
de.
Körülvesz bennünket.
Abszolút, ilyen igen. Így van. Így van, hát Vučić is egy nagy nacionalista, Fico aztán még durvábban magyar ellenes nacionalista volt. Orbánnak sikerült őket nem csak hogy semlegesítenie, de a legjobb barátjává tennie, és értem is a húzását. Még bizonyos értelemben azt is lehet mondani, hogy ez akár segíthet az ottani magyaroknak, mert nincsenek kitéve durva kormányzati állami támadásoknak. De nem kellett volna egy választási kampányban letennie a szavazatát és a szimpátiáját oda tenni a durván magyar ellenes, tényleg nagyon feltűnően szélsőséges jelölt mellé. Ez még ráadásul neki se jó.
Az is úgy volt, hogy letette bellette, sőt segítette a menekültekkel.
Igen, hát abszolút, persze.
És még egyet szeretnénk, hát azt csak szeretném mondani, hogy annyira bonyolultak a dolgok. Bizony ez a román a székelyeknek a románná nevezése. Én nem a Kádár korszakra emlékszem, hanem inkább később, és bizony a DK is kampányolt azzal, hogy elveszik a munkánkat. Én DK szavazós voltam, de most szóval
nem, ez még az MSZP volt. MSZP volt, és nem a magyarokra vonatkozott, hanem arra, hogy az Orbán kormány, az első Orbán kormány a státus törvénnyel gyakorlatilag szabad munkalehetőséget teremtett a román állampolgároknak. Erre jött Kovács Lászlónak egy megjegyzése, de nem volt sok milliárdos kampány mellette, mint a Fidesznél bármilyen ügyben.
Nem,
azt jelenti, hogy akár 23 millió román jön.
A zsidózás is, úgy érzem, hogy amikor ha valaki a véleményét az izraeli kormánnyal vagy a háborúval kapcsolatban kicsit más sarokból mondja, akkor az is mindjárt antiszemita. Ez növeli az antiszemitizmust. Szóval mindenhol szabad legyen véleményt nyilvánítani, de igaz itt, hogy szabad legyen gondolkodni.
Igen, értem. Köszönöm szépen, asszonyom, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért, készítésében közreműködött Král Kevin, Erdei Tünde, Simon Erika és Studer Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.